Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a szent lélek közösségében. Amen. Isten hozta a testvéreket, szeretettel köszöntök mindenkit. Isten lelket tegye gazdaggá a mi együttlétünket a mai napon. Énekeljük testvérek, kezdőénekül a 135. Zsoltár első két versét. A 135. Zsoltár így kezdődik: áldjátok az Úr nevét, akik néki szolgáltok. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, Isten igéjét, amint ez írva található a Mózes első könyvében, a harmadik részben. A Mózes első könyvének harmadik részéből, az első verstől kezdődően olvasom Isten igéjét. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett, és azt mondta az asszonynak: csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És azt mondta az asszony a kígyónak: a kert fáinak gyümölcséből ehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se érintsétek, hogy meg ne halljatok. És azt mondta a kígyó az asszonynak: bizony nem haltok meg, hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek, abból megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. S látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakított azért annak gyümölcséből, és evett, és adott vele levő férjének is, és ő is evett. És megnyilatkoztak mindkettőjüknek szemei, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa levelet aggattak azért össze, és körülkötőket csináltak maguknak. És meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt. És elrejtőzött az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Szólította ugyanis az Úristen az embert, és azt mondta neki: hol vagy? Ő ezt mondta: szavadat hallottam a kertben, és megfélem lettem, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. És mondta ő: ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Avagy talán ettél a fáról, merről tiltottalak, hogy arról ne egyél? És azt mondta az ember, az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem arról a fáról. Úgy ettem. És azt mondta az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig azt mondta, a kígyó ámított el engem, úgy ettem. És azt mondta az Úristen a kígyónak, mivel hogy ezt cselekedted, átkozott légy minden barom és minden mezei vad között. Hasadon járj, és port egyél életed minden napjával. És ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, a te magod között és az ő magva között, az neked fejedre tapos, te pedig annak sarkát mardosom. Az asszonynak pedig azt mondta, felette igen megsokasítom viselősséget, fájdalmait, fájdalommal szülsz magzatokat, és epekedsz a te férjed után, ő pedig uralkodik rajtad. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hogy hallgattál a te feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél arról, átkozott legyen a föld te miattad, fáradtságos munkával élj belőle életednek minden napjával. Töviset és bogács forrót teremjen neked, és egyed a mezőnek füvét. Orszád verítékével egyed a te kenyeredet, míg lent visszatérsz a földbe, mert abból vétettél, mert por vagy te, és ismét porrá leszel. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért, megvalva bűneinket hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt, és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Énekeljük, kedves testvérek, Isten dicsőítésére a 347. énekünk első 4 versét. A 347. énekünk első 4 versét énekeljük. Az első vers így kezdődik, ó áldandó szent háromság, nyögésemre figyelmezz. Imádkozzunk! Ó, áldandó Szent Háromság, örökkévaló Istenünk, édesatyánk! Köszönjük, hogy újra hozzád jöhetünk. Köszönjük, hogy Te megkereshető és megtalálható vagy. Bocsáss meg, hogy a hétköznapok tülekedése közben, a mindennapok zajában olyan nehezen veszünk észre Téged. Olyan nehezen lesz hallhatóvá sokszor felgyorsult tempójú életünk közepette a Te halk és szelid, isteni szavad. Istenünk, bocsáss meg, hogy olyan nehezen tudunk leülni, elcsendesedni, magunkba fordulni, és számot vetni az életünkkel. Bocsáss meg, hogy sokszor éppen tudatosan menekülünk bele a hétköznapok zajába azért, hogy a lelkiismeret hangját elnyomjuk magunkban, hogy ne érjenek utol a mi bűneink, pedig azok újra és újra feltörnek a mélyből a felszínre, és mindaddig zaklatnak, üldöznek, ameddig számot nem adunk róla neked. Mindaddig, amíg meg nem bánjuk azokat, és bocsánatot nem kérünk tőled. Istenünk, könyörülj rajtunk, hogy most is úgy tudjunk a Te szerelmedben menekülni, mint a menyasszony az ő vőlegényének a karjaiba. Ahogyan az énekírója is megfogalmazta, ölelges szent szerelmeddel, örök szövetségedbe, mert csak ott találhat a mi nyugtalan szívünk igazi megnyugvást. Csak a Te közeledben csillapodhat le a mi belső életünknek a gyakori háborgása. Köszönjük neked, Istenünk, hogy Jézus Krisztusban olyan megváltót ajándékoztál nekünk, akiben fölfakad számunkra a bocsánat, aki újra és újra feloldoz minket megkötözöttségeinkből, megszabadít minket a lélek gyötrő terheitől, és aki úgy küld tovább minket az élet útján, hogy én sem károztatlak téged, eredj el, de többé ne vétkezz. Istenünk, kérünk, áld meg most is rád figyelésünket, hogy őszintén tudjuk föltárni előtted a mi elesettségünket, nyomorúságainkat, rád szorultságunkat, és tudjuk elfogadni azt az isteni kegyelmet, ami megtarthat minket. Köszönjük, hogy ez elég nekünk, ahhoz, hogy kiegyenesedjünk lélekben, ahhoz, hogy bátor léptekkel tovább induljunk az életünk mennyei célja felé. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igének a hallgatására. Elénekelve a 433. ének első két versét. A 433. ének első két versét énekeljük, az első vers így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Thank you. Hallgassuk meg, testvérek, Isten igéjét Mózes első könyvének második részéből, a 25. versből, valamint a harmadik rész 7. és 8. verseiből. Felolvasom Isten igéjét a Mózes első könyvének második részéből, a 25. versből, és a harmadik rész 7. és 8. verseiből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Mindketten mezítelenek voltak az ember és az ő felesége, és nem szégyelték. És megnyilatkoztak mindkettőjüknek szemei, és észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa levelet aggattak azért össze, és körülkötőket csináltak maguknak. És meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzött az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Eddig tart az alapige. Drága testvérek, a felolvasott történet a bűneset története. Mindnyájunk előtt nagyon ismerős, gondolom. Az előzménye az, hogy Ádám és Éva az Édenben paradicsomi állapotban van, tökéletes összhangban az ő teremtőjével, az ő gazdájával, Istennel, összhangban egymással, összhangban a gyönyörűen berendezett környezetükkel. És ebbe a paradicsomi állapotba gázol bele az ős ellenség, amikor elhinti a kételyt az első ember szívében, Isten irán. Csak ugyanazt mondta Isten, valóban megkérdőjelezi az ős ellenség Isten szavát, annak érvényességét. És miután elinti a kételyt az ember szívébe, bizalmatlanság támad benne Isten iránt, nem veszi komolyan Isten szavát, ennek következménye a tiltott határ átlépése, és a nyomában támadó félelem, szégyenérzet, ami aztán az elrejtőzésükhöz vezet. Szégyen és elrejtőzés. Azt hiszem, mindnyájunk számára ismerős ez az érzés, ez a lelki állapot. Gondoljunk vissza gyermekkorunkra, mikor valami rosszat tettünk. És hallottuk, hogy jön, közeledik apu vagy anyu, és elbújtunk a szekrény mögé, vagy az asztal alá, mert szégyenünkben úgy éreztük, hogy most nem következhet egyéb, mint sem a megsemmisülés. Mint hogy szembenézek azzal, aki netán felelősségre von, aki netán meg is büntethet, inkább elrejtőzöm. Inkább rejtőzésemmel azt fejezem ki, hogy nem is akarok lenni. El akarok tűnni végleg. Föl akarok szívódni. És bizony, nagyon sok embert juttatott már tragikus döntésig az a szégyenérzet, amiből nem találta meg a kivezető utat. Egy David Lang nevű angol pszichiáter szerint a betegek legnagyobb baja az, hogy mi pszichiáterek vagyunk. Hogyan kell ezt a kijelentését értelmezni? Úgy folytatja, hogy a betegek annyiban tudnak a betegségükből megszabadulni, amennyiben megszabadulunk mi, a pszichiáterek, abból a tudatból, hogy mi pszichiáterek vagyunk. És nagyon érdekes döntésre jutott ez a híres angol pszichiáter, később felhagyott teljesen az orvosi praxisával, el akart tűnni úgy, mint orvos, mint fehérköpenyes, és egyszerűen csak emberként szeretett volna jelen lenni, akár a betegek között is. Később egy látogatást tett az Egyesült Államokban, és ott egy pszichiátriai klinikán végigvezették őt, amikor már hírneves ember volt az ő szakmájában. És az egyik osztályon az igazgató azt mondja neki, hogy itt van egy nagyon súlyos beteg, semmit nem tudunk kezdeni vele. Egy zárt helyen van, mesztelenül, azért, mert leszaggatja magáról a ruháit, önveszélyes, sőt közveszélyes, netán egy ruhadarabbal meg is folytaná magát, vagy másokat. Nem tudunk vele kommunikálni egyáltalán, senkivel nem akar beszélni, sőt, enni sem akar. Teljesen tehetetlenek vagyunk, mondja a pszichiátriai intézet igazgatója. És oda vezették ezt a neves angol pszichiátert ehhez a beteghez. Ő elgondolkozott, és ott, ahol volt, fogta magát, mesztelenre vetkőzött, bement ehhez a mesztelen beteghez, lekuporodott ugyanabba a pozícióba, amiben ő ült. Csodák csodája, nem sokára elkezdett vele a beteg beszélgetni. Sőt, később már élelmet is hajlandó volt magához venni. Testvérek, úgy tűnik, hogy szüksége volt egy szégyentelen emberre. Egy olyanra, aki képes volt abban a mezítelen, szégyenteljes állapotában fölvállalni annak a helyzetét. Azt a szégyelni való állapotot. Amikor ő tudatosan levetkőzte ezt a szégyent, ami meggátolta volna őt ebben a különös lépésében, ráérzett ez a pszichiátriai beteg arra, hogy van valaki, aki nem szégyeli őt az ő szégyentelen állapotában sem. Most testvérek, mit kellett volna tennie Istennek, miután megtörtént a bűneset? Noha Isten jó előre mindent elmondott az Édenkert kapcsán Ádámnak és Évának, hogy mihez nyúlhatnak, mihez nem nyúlhatnak, hogyan maradhatnak összhangban Istennel, önmagukkal, környezetükkel, hogyan kímélhetik meg önmagukat a végzetes lépéstől, lám mégis megtörtént az, aminek nem kellett volna megtörténnie. És a nyomában támadt a félelem és a szégyenérzet. És a szégyenérzetükben ráébrednek mezítelenségük tudatára, és elrejtőznek a kertfái között Isten elől. Nyilván félnek a számonkéréstől is. Szégyen és bűntudat. Gondolhatnánk talán első hallásra, hogy a kettő azonos egymással, de nem. Azt mondják a szakemberek, hogy a kettőt határozottan meg lehet és meg is kell különböztetni egymástól. Miért? Mert azt mondja, hogy a bűntudat egy pozitív érzés lehet. Ha rád szakad a bűntudat, és gyötörni kezd, te előbb-utóbb szabadulni szeretnél ettől a helyzettől. És hogyan szabadulhatsz? Úgyhogy megvallod a bűnt. A bűntudat cselekvésre késztet. A bűntudat elindít valaki felé, akár egy megbízható lelkigondozó felé, vagy a társad felé, vagy egy jó barátodhoz, hogy mondd el neki azt, ami a lelkedet terheli. És azáltal, hogy netán elmélj éppen bocsánatot kérni attól, akit megbántottál, és amiatt van a bűntudatod, miután ő bocsánatáról biztosít téged, feloldódsz abból a nyomorúságos állapotból. Felszabadít téged az ő bocsánata. És így jutsz el a megoldásig. A szégyen azonban ellenkezőleg az a bezárkózásra serkent. Lám Ádám és Éva szégyenében elrejtőznek Isten elől a kertfái közé. Bezárkóznak, elbújnak. Ebben kifejezésre jut az az érzés, hogy jobb lenne nem lenni, végleg eltűnni, nem szembesülni azzal, amit elkövettünk, és azzal, aki netán számon kérhet, vagy meg is büntethet minket. Testvérek, nagyon különös dolog a bűntudat. Egyszer egy börtön lelkész mesélte el, hogy a börtönben alig-alig akad a rabok között olyan, aki elismeri, hogy ő vétkes. A legtöbb azt mondja, hogy ő ártatlanul került oda. A legtöbb tagadja, amit elkövetett. Egy valós történetben egyszer egy császár, talán Bölcs Frigyesről van szó, jól emlékszem, meglátogatott egy börtönt, és sorba megkérdezgette a rabokat, hogy ki miért van itt. És sorban mindegyik azt mondta, hogy ő ártatlanul került oda. Ő nem követett el semmit. Aztán végre került egy rab, aki őszintén elmondta, hogy hát ő bizony ölt, ő bizony egy gyilkos, ő megérdemelten került ide, ahol van, de ő nagyon bánja, amit tett. És erre a császár odafordult az őt kísérő börtönőr, és azt mondja, mit keres itt ez az egy bűnös annyi ártatlan között? Nosza, gyorsan enged szabadon, nehogy még megrontsa ezt a sok ártatlant. Most testvérek, nagyon érdekes pszichológiai, lélektani mélységekről árulkodnak az ilyen történetek. Hogy mikor is érzi az ember a bűntudatot, és mikor érzi a szégyent. Hogy van az, hogy az őszinte bűntudat akár bűnvallásra, bocsánatkérésre is tudja indítani az embert, és így felszabadul és feloldódik a nyomasztó teher alól, és kezdhet egy új lapot. Míg a szégyen netán bezárkózik önmagába, és nem engedi el a fogját. Testvérek, mi miatt szoktunk szégyenkezni? Nagyon ismerős történetünkben, alapigényben arról van szó, hogy Ádám és Éva miután leszakította a tiltott gyümölcsöt, miután úgymond átlépte az Isten által meghúzott határt, utána döbbennek mezítelenség tudatára. Előző versünkben azt olvastuk, hogy mindketten mezítelenek voltak a bűneset előtt, és nem szégyelték. A bűneset után elkezdték szégyelni mezítelenségüket. És nyilván azt is, amit elkövettek. Mi miatt szokott az ember szégyenkezni? Próbáljunk egy kicsit listázni. Hány ember szégyenkezik amiatt, az érzése miatt, hogy olyan jelentéktelen. Hogy olyan nulla, olyan senki. Pláne, hogyha netán gyermekkortól kezdve itt-ott el is hangzott, netán egy-egy meggondolatlan szülői megjegyzés, vagy éppen egy tanítói vagy tanári megjegyzés, hogy hát te olyan kétbalkezes, olyan senki vagy. Bizony ez a szégyenérzet meg tudja folytani az áldozatát. Aztán ott van egy másik veszedelem, amikor ami a szégyenkezik valaki, mert nevetséges. Valahol tévedett, publikum előtt, és nevetség tárgyává vált. Ezt tudjuk különösen a gyerekek körében, de a felnőttek körében is megtörténik. Így kezdni gunyolni, kinevetni, és rettenetes szégyen érzet telepszik rá az olyan emberre, aki ilyen kínos helyzetbe kerül. Szintén egy börtönlelkészről olvastam azt, hogy egyszer ment a börtönbe prédikálni, és amikor ment fölfelé az emelvényre, megbotlott a lépcsőkön, és elesett. Hát ezek a mindenhájan megkent börtönlakók elkezdtek gúnyosan nevetni rajta, jó hangosan. És amíg ez történt, átvillant az agyán, miközben feltápászkodott, és végül fölment a szónoki emelvényre, hogy ebből a helyzetből valami pozitív dolgot ki lehet hozni. És azzal kezdte a beszédét a rabok előtt, hogy látjátok, testvére, az ember bármikor, bármilyen helyzetben megbotolhat és eleshet. De lám, felálltam. Ami azt jelzi, hogy nem muszáj elesve maradni. Föl lehet állni, és föl lehet vállalni a bukásodat is, és ez hozzásegít ahhoz, hogy újat kezdj. Úgy lekötötte rögtön a rabok figyelmét, mert önmagukra ismertek ebben a helyzetben, mindnyájan megbotlottak, elestek valamilyen helyzetben, azért kerültek oda, ahol voltak. És a mondani való végül nagyon érzékelhetően és világosan kihegyesedett arra, hogy van lehetőség a bukás után is fölállni és újat kezdeni nektek is. Igen, a nevetségességtől is szégyenkezni tud nagyon az ember. Aztán attól is, hogy örök vesztes vagyok, hogy nekem semmi sem sikerül. Netán ott kezdődik ez az iskolában, amikor megkapja a kisdiák az első gyenge jegyet. És a pattársa megkapja a szint 10-est. És akkor úgy érzi, hogy hát ő kisebb rendű a másikhoz képest, és jelentéktelen. Ő az örök vesztes, neki semmi se sikerül. És milyen jó, hogyha ebből a bezárkózásra hajlamos szégyen állapotából valaki ki tudja segíteni. Elmondta valaki, hogy két fiú testvér volt a családban, és az egyik nagyon ügyes sportoló volt, a másikat is be akarták iratni a szülők. Ő nem volt annyira ügyes, de a szülők kapacitálták, hogy de képes vagy te is, menjél csak te is az öcséddel együtt sportolni. És amikor megérkezett az apuka a két fiúval az edzőhöz, a sportpályára, akkor hát az edző egy kicsit akart beszélni, különösen az apukával, és akkor a két srácnak odaszólt, hogy menjetek, csak fussatok két kört. És amíg futottak, az apuka azt mondja, hogy az edzőnek, hogy hát az a kisebbik, az ügyesebb, az majd meglátja az edző, hogy azzal többre lehet menni. A másik az inkább olyan befelé forduló, olyan elgondolkodó, nem annyira alkalmas a sportra. És miközben az apuka ezt mondja, úgymond egy kicsit a nagyobbik fiát lebecsülve a kisebbhez, az ügyesebbhez, a mozgékonyabbhoz képest, az edző éppen utána néz a két srácnak, és azt mondja az apának, nézd csak, a nagyobbik éppen most előzi meg a kisebbet. És ez benne egy olyan felszabadító érzést keltett, mert utólag ugye az apa elmondta, hogy az edzője mit mondott, hogy az edzőben talált egy olyan pozitív személyiséget, aki mellé állt, és aki nem törte le, hogy hát te nem vagy olyan ügyes, mert az apád is ezt mondta, hanem ki tudta hozni belőle a maximumot, hogy ne érezze kisebbrendűnek, örökvesztesnek magát, netán az ügyesebb öccsével szemben. Aztán lehetne sorolni még, testvérek, hogy valaki szégyeli a betegséget. Hányszor nem merünk beszélni betegségünkről. Netán éppen a rák betegségről. Gyakran tapasztalom, hogy olyan nagy kerülgetés zajlik a betegség megnevezése körül. Mintha az olyan nagy szégyen lenne, hogy valaki éppen rák beteg. Miért? Aki szívbeteg, vagy akinek más problémája van egészségileg, az kevésbé szégyelni való, mint éppen egy rákbetegség. És nagyon be tud zárkózni sok beteg önmagába, nyomorúságos állapotába, és ezzel is fölgyorsítja a leépülését a betegségének rosszra fordulása. Mert nem meri fölvállalni a szégyen miatt a betegségét. Lehetne beszélni arról is, hogy szégyenkezik valaki, amiatt, hogy rászorul valaki. Hány idős testvér esetén láttam már, hogy még azt is szégyeli, hogyha a leánya tisztába kell tegye. Meg kell fürössze. Oda jutni, hogy a gyermekem előtt le kell mesztelenednem, és teljesen tehetetlenül kiszolgáltassam magamat. Aki ebből a szégyenérzetből is föl tud szabadulni, föl tud oldódni, az el tudja fogadni önmagát abban az állapotában, és természetesen tud kommunikálni azzal, akire rászólt. Lehetne beszélni arról is, hogy valaki szégyenkezik a származása miatt. Ó, hány ilyen esettel találkoztam már. Józan életű fiatalember szégyelli, hogy az apja alkoholista. Netán, hogy az anyja könnyű erkölcsű. En esetben meg tud nyomorítani egy-egy emberi életet, egy ilyen származás. Ha nem oldódik ki ebből a szégyenéből, akkor le tudja folytani a saját képességeit, és bekorlátozza, beszűkíti saját lehetőségeit. De aki ebből föl tud oldódni, ki tud szabadulni, az tud normális kapcsolatot teremteni azzal a szülővel, akit korábban szégyelt. Egy idevágó történet szerint egy cigány származású professzor, aki nagy erőfeszítések árán jutott el, nagyon mélyről, magas pozícióba egyszer egy előadást tartott, és éppen az előadás megkezdése előtt, amikor már beült a közönség, és ő már fenn volt a pódiumon, odasugja közönségből valaki a szomszédjának, hogy az apja még üstfoltozó cigány volt. De a professzor ezt meghallotta. És minden szégyenérzet nélkül leszólt a közönséghez. Azt mondja, téved, uram, nem üstfoltozó cigány volt az apám, hanem vályogvető. Fölvállalta önmagát, származását, minden szégyen nélkül. És ezzel nőtt meg a hallgatóság szemébe. Testvérek, ki tud oldani minket és emelni minket nyomorúságos, szégyenteljes állapotunkból az az Isten, aki lám Ádám és Éva után megy a bűnösök után. Azt olvassuk a zsidókhoz írt levél második részében, a 11. versben, hogy nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Ki? Kiket? Ott Jézus Krisztusról beszél a zsidókhoz írt levélírója. Hogy Jézus Krisztus, az ártatlan Isten fia, nem szégyelli a bukott bűnösöket, az istenellenes lázadó embereket, testvéreinek nevezni. Döbbenetes. Micsoda felszabadító örömhír ez, testvérek, hogy az Isten nem szégyel téged. Nem szégyel engem. Jézus Krisztus nem szégyel téged és engem testvérének nevezni. Hát ezért vállalta a kereszthalált. Azt a szégyen teljes állapotot, amikor lemesztelenített. Ugye a jobb érzésű festők egy ágyékkötőt festettek oda a dereka köré, a kereszten függő Jézusra. De valóságban nem úgy volt. Teljesen lemesztelenítették. Ez a teljes megszégyenítésnek külső kifejezése volt. És úgy függött ég és föld között, abszolút mezítelenül, mindenki szeme látta. És ő ezt a megszégyenítést, ezt a csúfos megaláztatást azért vállalta, hogy minden szégyenérzettől megszabadítson minket. Azt mondja Pál apostol a 2 Korintus 4.2-ben, hogy mi lemondtunk a szégyen takargatásáról, mint akik nem járunk ravasságban, de nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat. Igen, ha nem járunk ravasságban, hamisságban, kétszínűségben, álnokságban, ha nem akarunk más mutatni a világ felé, mint akik vagyunk, ha nem akarunk álarcot ölteni, és így becsapni a környezetünket, ha igenis fölvállalom önmagamat úgy, ahogy vagyok, mert Isten is fölvállal engem, és nem szégyel engem testvérének nevezni, akkor lemondtam a szégyen takargatásáról. Akkor már nincs is mit szégyelnem. Akkor már azt mondja Pál, nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat. Nyilvánvaló igazsággal kelletjük magunkat. Mert igazságban járunk, mert Jézus Krisztus az igazság. És Jézus Krisztus nem szégyel minket testvéreinek nevezni, azaz minket is befogadni a maga igazságába. Különben Dávid nagyon őszintén nyilatkozott meg az ő kettős bűnesete után, amikor több zsoltárában is beszél az ő bűnéről, az ő szégyenéről. Azt mondja a 69. zsoltár 20. versében Dávid, te tudod az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat. Te tudod, te ismered az én gyalázatomat, szégyenemet és pirulásomat. De eljött hozzá is Nátán próféta által azért, hogy kisegítse őt ebből a szégyenéből, gyalázatából és pirulásából. Aztán tovább haladunk az Ószövetségben előre, Ézsaiás proféciájánál különös felszabadító örömhírt olvasunk, amikor azt olvassuk a 54. rész 4. versében, hogy nem fogsz emlékezni ifjúságos szégyenéről, mondja Isten Izrael választott népének. Miért? Azért nem fogsz emlékezni ifjúságos szégyenéről, rég elkövetett bűneidről, hűtlenségeidről. Nem fogsz emlékezni, mert férjed a te teremtőt. Mert férjed a te teremtőt. Igen, mert van lelki társad, van, akihez tartoz. Van, aki betakar, befedez téged kegyelmével. Emlékszünk, Jézus Krisztus hogy gyakorolta ezt a bűnös nő irányába, akit nyakon csíptek paráznosságon, nyilván a ravasz férfiak, akik csapdát akartak állítani Jézus Krisztusnak, mert ott nem is az asszony ellen irányult az akció elsősorban, hanem Jézus Krisztus ellen. Amikor odaviszik a parázna asszonyt Jézus elé, és már a kövek ott vannak a kezükben, és azt mondják Jézusnak, hogy Mózes azt parancsolta, hogy az ilyet kövezzük halálra. Te mit mondasz? Itt a csapda ebben a kérdésben. Mert ha azt mondja Jézus, hogy engedjétek szabadon, akkor el lehet ítélni Jézust. Akár halálra is lehet ítélni, mert megtöri a mózesi törvényt. Ha pedig azt mondja, kövezzétek halálra, hát akkor elveszíti Jézus a népszerűségét az emberek tömege előtt. Mert hát mindenki olyan jóságosnak, irgalmasnak, szerető szívűnek, megbocsátónak ismerte meg eddig. Ha pedig a népszerűségét elveszti, akkor nyert ügyük van a Jézus ellenségeinek. Mindenképpen csapda a helyzet Jézus számára. Te mit mondasz? Az vesse rá elsőnek a követ, aki maga nem bűnös. Ráadásul az eredeti görög szövegben az van ott, hogy aki ilyen téren nem vétkezett, és mind megszégyenülve elkotródnak, senki nem mer követ dobni az asszonyra, mert előbb önmagukra kellett volna követ dobniuk. Mert aki így szembesül az igazsággal, a megtestesült Jézus igazsággal, arra rászakad saját bűnének a szégyene, És ha ezt nem meri fölvállalni, és nem meri bevallani, és nem mer bocsánatot kérni Istentől, Jézustól, akkor mi a sorsa? Elmegy megszégyenülte. Bűnének terhe alatt nyögve. Zavarta, mint a farizeusok, akik Jézusnak csapdát akartak állítani. Testvérek, van még egy nagyon érdekes vonatkozás az Új Szövetségben arra nézve, hogy mit szégyeljünk és mit ne szégyeljünk. Amikor már az egyéni kis bajokon, bűnökön, bukásokon túl van az ember, mert kegyelmet kapott Istentől, úgy, mint Pál apostol Jézus Krisztus által, akkor már egy magasabb szintre emeltetik a keresztény ember életében az a mérce, ahol meg kell tanulnia, hogy mit kell szégyelni, és mit nem kell szégyelni. Pál apostol azt mondta, ugye a korintusiakhoz itt levélből idéztük, hogy lemondtunk a szégyen takargatásáról. A római levélben pedig azt mondja Pál apostol, az 1.16-ban, hogy én nem szégyellem a Krisztus evangéliumát. Nem szégyellem fölvállalni azt a megváltót, aki engem nem szégyell testvérének nevezni. Emlékszünk, mit mondott Jézus az evangéliumok rögzítették? Hogy aki szégyel engem megvallani a világ előtt, azt majd szégyelni fogja az én mennyei atyám is az angyalok előtt. Krisztus nem szégyelt odaállni a halálra szánt parázna nő mellé, és megmenteni az életét. Én sem kárhoztatlak téged, eredjed a többi nevét kész. Így tette tisztává, szabaddá az ő korábbi bűnétől, és úgymond testvérévé fogadta Jézus ezt az asszonyt. Most testvéreim, még egy hasonló újszövetségi kijelentést hadd idézek, amikor Pál apostol az ő ifjú munkatársának, Timóteusnak azt mondja, 2 Timóteus 2.15-ben olvassuk, igyekezzél, hogy Isten előtt becsületesen megállj, mint oly munkás, aki szégyent nem vall. Timóteus is ugyanabból a kegyelemből élt, mint Pál apostol, ugyanolyan szabadulást élt át Krisztus által, mint Pál apostol, és azt mondja Pál neki, az ifjú munkatársának, Timóteusnak, igyekezzél Isten előtt becsületesen megállni, mint olyan munkás, aki szégyen nem vall. Úgy végezni a rád bízott lelki feladatot, úgy helytállni az evangélium szolgálatában, úgy képviselni Krisztus ebben a világban, hogy szégyen ne vaj. Ez a legfőbb feladatunk, testvérek, miután Isten Jézus Krisztus kegyem által megszabadított minket, nem csak szégyenünktől, hanem megszabadított a súlyos bűntudattól is, azáltal, hogy bocsánatot adott nekünk a kereszt áldozat révén. Hogy így mi se szégyeljük őt, aki fölvállalt teljesen minket, hogy testvéreinek nevezzen. Amen. Válaszoljunk, drága testvérek, Isten igei üzenetére az ének szavaival. Énekeljük el a 435-ös ének első két versét. A 435-ös énekünk így kezdődik. Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem.
Azért, amit nem látok sem. és megbocsátva bűneimet.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, hálaadással Istenünk, hogy nem hagytad az első embert az ő elesett állapotában. Köszönjük, hogy utána mentél, rákérdeztél, felemelted, új esélyt adtál neki. De ugyanakkor nagyon reálisan el is mondtad külön Ádámnak, külön Évának, külön a kígyónak, hogy az engedetlenségüknek milyen következményeit kell elviselniük. Istenünk, könyörű rajtunk, hogy ne zárkózzunk be szégyenérzetünkbe. Oldozz föl minket szégyenérzetünkből, bűntudatunkból is. Indíts minket a bűnbánatra, indíts minket a bűn megvallására, sőt a bocsánat kérésre is. Azért, hogy ezáltal elnyerjük a feloldozást, a bocsánatot, ami igazi békességet hoz a mi lelkünkbe. Istenünk, köszönjük, hogy nem feddődsz minduntalan, és köszönjük, hogy nincsen többé semmi károsztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem a test szerint cselekednek és élnek, hanem a lélek vezetése alatt járnak. Istenünk, ebben erősíts meg minket. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk mindazokat, akik még nem ismerték meg a felszabadítás örömét Jézus Krisztus által. Keresd meg őket is, menj utánuk, kérdezz rájuk, és segítsd igazi bűnismeretre és Krisztus ismeretre őket is. Könyörgünk a betegeinkért, a szenvedőkért, hajolj le irgalmasan gyógyító szereteteddel hozzájuk. Imádkozunk gyermekeinkért, fiataljainkért. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk azokat, akik házasságra készülnek, hogy a te áldásod legyen az ő döntésükön és közös útjukon. Imádkozunk a szülés előtt levő kismamákért. Vigyázz rájuk a szülés közepette. És áld meg mindazokat, akik gyermekeket nevelnek, adj hozzá nekik bölcsességet, türelmet, szeretetet. Imádkozunk azokért, akik holnaptól új tanévet kezdenek, iskolásokként, tanárokként, nevelőkként. Áld meg a diákok tanulását, az életre való felkészülését. Adj bölcsességet, türelmet, szeretetet a nevelőknek, a tanároknak, ahhoz, hogy a kezük alól olyan új, nemes lelkű nemzedék kerüljön ki, amelyik helytáll ebben a világban, és nem szégyenül meg. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk hétköznapi életünket, gondjainkat, gyülekezetünket, jövőnket, holnapunkat, elmúlásunkat. Hisszük, hogy minden a te kezedben jó helyt van. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és mondja el ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldunk téged, Istenünk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvérek, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati persejben mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el a zilahi árvák anyagi támogatása céljából. Mint többször jeleztük, évek óta gyűjtünk nekik szeptemberben és decemberben, egy gyermektelen házaspár fogadott be saját otthonába 18 árva gyermeket, és nevelik főként ilyen adományokból, mert állami támogatást nem kapnak. Testvérek, örömmel közlöm, hogy a ránk következő vasárnap, szeptember 15-én, 13 órakor esküvő lesz a templomunkban, amikor Keszeuán Vasile, 27 éves református fiatalember, örök hűséget esküszik Krisztián Krisztinának, 26 éves református hajadonnak. Noa román nevű mindkettő, de magyarul fognak esküdni, mert hogy reformátusok és magyar anyanyelvűek is. És imádkozz szeretettel kérjük Isten gazdag áldását megkötenő házasságra. Testvérek, amint már hirdettük múlt vasárnap is, most újra megerősítjük, hogy a ránk következő szombaton, szeptember 14-én hitmélyítő csendes nap lesz templomunkban. 10 órától kezdődően este 7-ig fog tartani a program, amikor vendégigehirdetők, előadók fognak szolgálni közöttünk. Kárpátaljáról, Magyarországról, Székelyföldről jönnek az előadók, az igehirdetők, egy betleni zenekar is fogja színesíteni az együttlétünket, a napunkat. Várunk szeretettel mindenkit részt venni, de most kérem, hogy Isten tisztelet után maradjanak vissza azok az asszony testvérek és férfi testvérek is, akik szeretnének bármilyen segítséget felajánlani, nyújtani ennek a szombati alkalmának a megszervezésében, lebonyolításában, mert férfi kezekre is lesz szükségünk. Itt még sok mindent rendezni, hurcolni kell, tehát ne csak asszonyok maradjanak itt, kérjük. Persze önkéntes alapon. És végül azt is hirdetem, hogy megjött az évfélkiáltás kiáltás és a Hírek Izraelből című folyóirat, akik megrendelték, hátul az asztalnál átvehetik ezeket. Folytassuk együttlétünket, testvérek, elénekelve a 488-as ének első versét, a 488-as énekünk első versét énekeljük, mely így kezdődik, áldásoddal megyünk, megyünk innen el. Testvérek, valljuk meg a mi hitünket a Heidelbergi KT alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen eleget tett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Még van egy hirdetésem, most jut eszembe, hogy közeledik, ugye a tanév már itt is van, holnap kezdődik, és ezzel párhuzamosan elkezdjük mi is a konfirmációi oktatást, tehát már az egy hétre várjuk a konfirmandusokat, másodéveseket is, és az első évre beiratkozókat, azokat, akik most kezdik a 8. osztályt. Vannak itt olyan nagyszülők, akik otthon szólhatnak, hogy az unokák jöjjenek, de a szülők együtt várjuk majd jövő vasárnap az istentiszteletre őket, és istentisztelet után visszamaradnak majd az első kátedrára. Testvérek, most fennállva énekeljük áldásra készülve a 254 béjelzésének első versét, 254 béjelzésű ének első verse így kezdődik, erős várunk nékünk az Isten. Egyedül bölcs Istennek, ami megtartónknak, dicsőség, nagyság, erő és hatalom most és mindörökké. Amen.